Dzsungelharc. Hogyan maradjunk talpon? Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról.
Sziasztok! Ez itt a Dzsungelharc, a cégeket működtető emberi energiáról. Ma egy kis, ám a minőségre annál kényesebb zenei kiadó társalapítóit ismerhetitek meg, akik eddigi működésük során nem kényszerültek kompromisszumokat kötni. Lehet, hogy ebben szerencséjük volt, de nekem úgy tűnik, ezt inkább kitartásuknak, no meg a zene iránti szenvedélyüknek köszönhetik. Csak olyan zenekarokkal dolgoznak együtt, akiknek szeretik a zenéjét és emberleg is megtalálják a hangot, mondják. Ez a szabadság, amire vágytak, ezért hagyták ott az alkalmazotti létet és vágtak bele a vállalkozásba. Ami sosem fenékig tejföl, de hangozik bármilyen banálisan, ők a gyakorlatban bizonyították, a személyes kapcsolatok minősége képes értéket teremteni, és ezt hosszú távon fenn is tartani az igen sok bizonytalansággal és még nagyobb versennyel teli világukban. Mai vendégeim Csikán Eszter és Sándor Dani, a Launching Gagarin társtulajdonosai.
Sziasztok!
Sziasztok!
Az első kérdésem, hogy tart-e még a szerelem? Ez nem a ti párkapcsolatotokra vonatkozik, mert ti más külön-külön családba éltek. Ezt azért kérdezem, mert valahol azt nyilatkoztatok, hogy nektek szerelem ez a projekt. Most a szerelem, azt mondják, nem tart örökké.
Még tart. Szerintem még nem vagyunk benne annyi ideje, hosszan hogy elmúljon.
Hosszan elgondolkoztál ezen, Eszter?
Vannak nehézségek, mint minden kapcsolatban, ebben is vannak hullámvölgyek, meg magas hegyek, amiket el lehet érni, de tart a szerelem.
Dani?
Köztünk rendületlen Eszterrel a kezdetek óta az összetartás és a kitartás amellett, amit csinálunk, de ahogy ezt is mondta az utóbbi években, mint ahogy sokan másoknak is a világon, voltak nehézségeink, és vannak olyan pontok, amikor szükségünk van egymás biztatására, hogy tovább tudjuk csinálni, de alapvetően a zene és a kultúra iránti szeretettünk azt általában átlendít minket ezeken a holtpontokon.
Hát igen, mert vannak a mindennapok. Mondtad, hogy Eszter iránt érzett szerelmet, mondjuk így, az változatlan. Sőt, olyannyira, hogy tulajdonképpen azt mondtad, hogy bele se vágtál volna ebbe az egész projektbe, ha nem találkozol Eszterrel.
Ez így van, ebben a formában, vagy nem akkor és ott. De ez engem régóta foglalkoztatott a zeneipar háttere, vagy a zenének a háttér világa, de nem igazán tudtam, hogy kezdjem el. És aztán Eszterrel találkoztunk egy kurzuson, ami pont erről szólt, de még akkor sem tudtam, hogy jó, de akkor ezt hogy lehet elkezdeni. És akkor Eszterrel elkezdtünk beszélgetni, akinek már volt ebben tapasztalata, mert ő a Budapest Bár zenekar menedzsmentjében dolgozott évek óta, és ez segített nekem is, vagy adott bátorságot, inkább így mondom, ahhoz, hogy belevágjunk.
Te zenéltél.
Igen, még most is.
Ez
még
jelen most idő, igen.
Ez jelen idő. Bocsánat, zenész is vagy. És miért érdekel téged a zene háttéripara? Én akik zenészekkel találkoztam, csak a zenére figyelnek. Honnan ez a vonal?
Nem tudom, én valahogy mindig már általános iskolás korom óta egy a szervezésben benne voltam, szerettem szervezni dolgokat. És a 80-as években elkezdtem olyan könyveket olvasni a kedvenc zenekaraimnak a történetéről, amiben sok olyan információ volt, hogy működik ez a háttérben. És egyszerűen megfogott ez a világ. Volt egy ilyen romantikus képem, hogy igen, akkor van egy kiadód, ahova bejönnek a zenekarok, kunyíznak CD-ket, más zenekarok kiadványait, meg mész rendezvényekre, meg koncertekre, meg bejárod a világot. És ez valamiért nekem nagyon szimpatikus volt.
Én úgy képzelem el, de a teljes kívülálló szemlélete, hogy a kiadó az egy hatalom. Az elfogódott művészek, most bármilyen, tehát könyvkiadóról is beszélhetek, zenei kiadóról, tehát kulturális kiadóról, az egy hatalom, én sose jártam ilyen értelemben kiadónál, hogy elvigyek valamit, de biztos szoronganék, és biztos úgy érezném, hogy most aztán az én sorsomról nagyon komoly döntések születnek komoly emberek által. Ti hogy látjátok ezt?
Ez a múltban ez sokkal inkább jellemző volt, mert a manapság ugye a digitalizációval sokkal könnyebb már hanganyagokat megjelentetni, saját erőből is, nem feltétlenül kell egy kiadó ahhoz, hogy valami megjelenjen egy adott művésztől. Régebben valóban volt egy ilyen, illetve még most is van egy tehetségkutató feladata is a kiadóknak, de ez régebben sokkal erőteljesebb volt, mert nem lehetett máshogy megjelenni a piacon. Most már a technika fejlődésével otthon is tudnak stúdiózni a zenészek, és aztán fel tudják tölteni a saját zenéiket különböző platformokra, így aztán most már azért a kiadónak a szerepe némileg csökkent. Inkább amiben segíteni tud egy zenésznek, az a kommunikáció, a kiadványainak az eljuttatása bizonyos helyekre, meg hát az, hogy képben tartsák a szakmát arról, hogy ez a zenekar létezik, és tevékenyen dolgozik, hogy ne tűnjön el a tömegben.
Gondolom, ez a zenész élethez teljesen hozzátartozik.
Illetve, hogy az előbb mondtad, vagy kérdezted, hogy nem teljesen érted, hogy zenészként engem miért érdekel a háttérmunka. A kiadónak egyébként mi főleg menedzsment vagyunk, és a kiadást azt azoknak a zenekaroknak végezzük, akiket egyébként is menedzselünk, tehát koncertet szervezünk, a kommunikációjukat intézzük, és a többi. De hogy pont a kiadással tehermentesítjük őket azok alól, az adminisztratív feladatok alól, amiket minden zenész legszívesebben hátrahagyna, vagy nem foglalkozna velük. Nekünk sem ez a legérdekesebb része a munkának, az adminisztratív meg a bürokrácia, de része a munkának, úgyhogy megcsináljuk. De ez az egyik olyan feladat, amit szerintem a zenészek nagyon nem szeretnek megcsinálni.
Azt nem kérdeztem, hogy Eszter, te hogy kerültél ebbe a zeneiparba? Mert egészen más vonalak, más iskolázottságod volt, és ez attól egy jelentősen eltér. Te közgazdász vagy.
Igen. Hát nekem volt egy bankos munkám, és akkor ott összeismerkedtem a Budapest Bárzenekarral egy rendezvény kapcsán, és akkor elkezdtem velük együtt dolgozni.
De hogy kezdtél el? Oké, elkezdtem velük együtt dolgozni. Így, csak így jött, hogy jó, hát ez engem érdekel.
Tehát lényegében igen.
Átszálltál a közgazdaságtanból egy teljesen
hát nem más. Rögtön, tehát azért volt ott egy év átmenet nagyjából, és akkor amikor párhuzamosan csináltam a civil életet, meg a zeneipart, és akkor utána felvetődött az a lehetőség, hogy akkor 100%-ban ezzel foglalkozzam, és akkor ennyi volt igazából.
Mi tetszett ebben a világban?
Hát én sose voltam az a típus, aki így, ez elég hamar kiderült, mikor elkezdtem egy irodában dolgozni, aki így a számítógép mögött ül, és egész nap e-maileket ír, vagy táblázatokat töltöget, vagy ilyesmiket csinál. Nekem nagyon kellenek az emberi kapcsolatok, meg az interakciók, és igazából abban az egy évben, vagy nem is tudom pontosan mennyi volt, amíg ugye párhuzamosan töltöttem az időmet a civil foglalkozásom meg a zenekar között, abban megláttam azt, hogy ez egy olyan életmód, ami hát ugye az ember fiatal korában nagyon jó kapcsolatteremtési, meg érdekes lehetőségeket rejt magában. Nagyon izgalmas és változatos. Úgyhogy igazából engem ez motivált, és akkor a Budapest Bárral kezdtem el dolgozni, és akkor egy idő után jött az igény, hogy inkább saját vállalkozásba csinálnánk.
Kitől jött ez az igény?
Magamtól. És akkor találkoztunk a Danival, én elvégeztem két ilyen zeneipari menedzseri képzést is, a zeneipari hivatal, meg a majdnem híres Roksulinak a képzését, az utóbbival azóta is tartjuk a kapcsolatot, és nagyon jó viszonyunk is van, járok vissza órát tartani is, és ott találkoztunk a Danival. Pár beszélgetés során kiderült, hogy nagyon egyezik az elképzelésünk arról, hogy mit kéne és hogy kéne csinálni, és akkor úgy döntöttünk, hogy belevágunk.
Az előbb azt mondtátok, hogy ez korán sem hatalom, hanem mi?
Én azt szoktam mondani, hogy mi megteremtjük a lehetőségét annak, hogy a művészek kibontakozhassanak. Tehát, hogy az elképzeléseiket és a terveiket meg tudják valósítani. És nekünk az a feladatunk, hogy egyrészt, ahogy ezt is mondta nem sokkal ezelőtt, képben legyünk azzal, hogy mi történik a zeneiparban, és ezt tudjuk a művészeink nyelvére átfordítani, illetve a művészeinknek a törekvéseit becsatornázni abba, ami éppen zajlik a világban. Rólunk tudni kell, hogy alapvetően olyan zenekarokkal, meg zenészekkel foglalkozunk, akik nem a mainstreambe tartoznak, nem a fő sodorban vannak, hanem, hogy mondjam, inkább művészeti megközelítésből zenélnek, és nem pénzkereseti, ami nem jelenti azt, hogy hát nem is, szeretnek ez pénzt keresni, de...
For profit.
Igen, ez is for profit, de nem kötnek olyan kompromisszumokat, amivel nem tudnak együtt élni, csak azért, hogy pénzt keressenek.
De ez azt is jelenti, hogy akkor nem zenélek? Tehát nem keresek pénzt, mert a zeném éppen nem eladható, vagy nem olyan mértékben eladható, amilyennek én elképzeltem, és akkor azt mondja, hogy jó, akkor nem zenélek. Tehát ez elképzelhető, amikor azt mondod, hogy nem kötnek kompromisszumot.
Van ilyen, aki abba hagyja, de alapvetően minden zenének meg lehet találni a közönségét. Ez más kérdés, hogy mekkora a piac, és mondjuk egy réteg zenét játszó zenekar, mondjuk Magyarországon, ami egy pici piac, mekkora közönséget tud találni magának. De pont ezért kezdtünk el most már külföld felé is nyitni, és visszük a zenekarokat. Próbáljuk építeni külföldön is a kapcsolatokat, és folyamatosan koncerteztetni őket ott is.
Hát így szélesedik a piac. Egyébként ebben a szférában elég nagy a verseny, nem?
Nagyon.
Úgy látom.
Nagyon sok úgynevezett kis zenekar van, akik szeretnének valamit elérni, és mivel, ahogy a Dani is mondta, a magyarországi piac az rettenetesen szűk, ezért nagyon nagy a verseny.
A nyelv miatt persze, nyilván értelmes.
Hát meg az ország populációja, meg gazdasági helyzete, meg a minden miatt.
Tehát, hogy... De az előbb azt mondtad, hogy most már digitalizált világ van, a kiadók szerepe átalakult, ne is nevezzük kiadónak, hanem menedzsernek. Tehát a digitális világban, a digitális univerzumban valóban univerzumról van szó. Itt csak a nyelv a kérdés, nem? Hát ha angolul énekelnek, akkor Indiában is megértik, vagy nem tudom, Kínában.
Hát igen, csak nekünk Magyarországról kell eljuttatni a zenét különböző helyekre, és...
Ez számít?
Számít.
Abszolút.
Tehát fölteszek a YouTube-ra egy jó zenét. Mondjuk egy elektronikus, hát most nem akarok zene neveket mondani, és akkor egyszer csak megjelenik. Hát miért ne jelenne meg Kínában, azért, Indonéziában?
Azért, mert ha mondjuk a legnépszerűbb streaming platformot, ha Spotify-t nézzük, naponta 40-50 ezer új dal kerül föl.
Naponta 40-50? Naponta. De ez teljesen áttekinthetetlen.
Ez abszolút áttekinthetetlen. Pont ezért például ilyen esetben a Spotify is mondjuk a Magyarországról feltöltött magyar kiadványokat elsősorban itt a régióban próbálja promotálni, és hogyha itt jól teljesít, akkor tud tovább lépni egy tágabb térbe. De ez persze nem jelenti azt, hogy Indiában nem tudják meghallgatni a ma feltöltött magyar zenét, csak egyszerűen nem hallanak róla, mert akkora a zaj ebben is, mint az interneten, hogy tulajdonképpen végtelenség lehetne ülni az internet előtt és olvasni híreket, mert mindig van valami. És ez a zenében is így van, és ebből kell tudni kitűnni.
Meg igazából, amikor arról beszéltünk, hogy a kiadó szerepe inkább csökken, és inkább a menedzsment kerül előtérbe, ez azt is jelenti, hogy sokkal fontosabbak az élő fellépések, és abban, hogy ismert legyen egy zenekar, és ebbe, hogyha bárki is egy picikét belegondol, akkor már is elég egyértelművé válik, hogy Magyarországon élő fellépést szervezni azért viszonylag kisebb, mondjuk anyagi befektetése jár, mint Indiába, hogyha már azt a példát hoztad, és ezért mondja a Dani, hogy próbálunk most már külföldre is koncerteket szervezni, mert azt látjuk, hogy az, hogy felkerül a Spotify-ra, vagy bármilyen ilyen online platformra a zene, az nem elég ahhoz, hogy külföldön is ismert legyen egy zenekar, hanem ahhoz meg kell jelenni, igen. Uh-huh.
A személyes jelenlét.
Meg a kommunikáció, a marketing, a promóció, ugyanez, mint a könyveknél, hogyha bemegy az ember egy nagy könyvesboltba, akkor ott van több ezer cím. Hogyha arról a könyvről, tehát hogy nem hallott az ember, mert mondjuk nem jut el a marketing hozzá, akkor nem fogja valószínűleg meg.
Egyébként ez nyomasztó, persze nyilván itt sokan filozofálnak az információs cunamiről, és hogy hogyan lehet eligazodni, de leginkább nyilván a hírek kapcsán, de valójában itt elképzelhetetlenül nagy értékvesztés is bekövetkezhet, mert nem mindig, ezek szerint nem az érték dönti el, a művészi érték a sikert, hanem kizárólag a kommunikáció.
Nem kizárólag, de hát nagyon alapok, kiemelt szerepe van.
Tehát ha nem jó a termék, tehát nem jó a szám, akkor nyilván nem lesz népszerű.
De az, hogy jó vagy nem jó, az mindig szubjektív kérdés.
Engem az érdekel még, ha közben, ha nem zavarlak, hogy azt mondtad, hogy igen, olyan zenekarokkal foglalkozunk, akik inkább a művész irány felé mennek. Lehet, hogy ezt sokan nem értik, és fölkapják a felüket. Tehát ez a popularitás, művész megközelítés közötti különbséget próbálom letapogatni, hogy attól populáris valami végtelen egyszerű, és attól művészi, hogy nem egyszerű.
Én nem így szoktam megkülönböztetni a zenéket, legalábbis magamban, hogy tetszik-e vagy nem.
És hogy szoktad?
Hanem úgy, hogy őszinte vagy nem őszinte. Mert lehet egy mainstream pop zenekar is őszinte.
Mondjuk,
mert
nekik, Michael Jackson elég
mert
őszinte.
Belőlük ez jön. Nekik ez a zene az, ami érdekli őket. És lehet egy, nem tudom, egy jazz zenekar is nem őszinte, bár nem tudom, miért tennék, de hogy én inkább így választom szét a zenét, hogy mi az, ami szívből jön, és mi az, ami nem szívből jön. Mi ezt az elején megbeszéltük Esztivel, hogy csak olyan zenekarral dolgozunk együtt, akiknek a zenéjét szeretjük, és akiket emberileg is társként tudunk
kezelni. Mert ez nem működik, hogy azt mondod, hogy hú, talán nem annyira hozzám közel ez a zene, de érzem a potenciált benne, hát, és akkor nagyon föl tudom futtatni. Tehát ez
ennek
nem
van egy nagyon, nagyon plasztikus megfogalmazása, ugye ezt is mondtuk az elején, hogy olyan zenekarnak szervezünk koncertet, akinek szerettünk ott lenni a koncertjén, mert nagyon sok időt töltöttünk régebben, főleg koncerteken, és hát saját önvédelem is az, hogy ne olyan legyen, amit hallgatnunk kell, amit nem szeretünk, mert az...
Nyersebben kérdezném, de pénzért nem menedzseltek?
Nem.
Nem.
Miért nem?
Nem, mert egyszerűen nem tudok kiállni egy olyan produkció mellett, amelyikben nem hiszek. És akkor tudok hinni egy produkcióban, hogyha olyan zenét játszik, amit én szeretek.
És azt mondom, hogy szubjektív. Az előbb beszéltünk arról, hogy az, hogy jó vagy nem, szubjektív.
Igen, tehát ez a mi döntés.
Ez a saját vállalkozásunk, és ebben mi döntünk úgy, hogy kivel dolgozunk együtt, és kivel nem. Ez a mi szubjektivitásunk.
És ez a szabadság.
És ez a szabadságunk, és ezért választottuk az irodában ülés helyett egyébként, mert én is 10 évig ültem irodában, és ott hagytam azért, hogy ezt tudjam csinálni.
Ezt azt hiszem tökéletesen lehet érteni. Hát jó pár éve indítottátok, most már közel 10-14-be indult a...
Igen.
Én mindig kiadót mondok, de most nem tudom...
Management.
Hívjuk Gagarinnak.
Legyen kiadó.
Indult a Gagarin. Persze nyilván nagyon érdekes a név, hogy hát Gagarint ki útnak indítjuk, vagy kilőjük.
Ez a Danitól származik.
És akkor ugye az ember a világűrben a különlegesség, vagy ez mit jelent?
Nem, ez onnan jött, hogy én játszom egy zenekarban, aminek az a neve, hogy Yuri. Ez egy nyíregyházi zenekar, és amikor nem vagyok benne az eleje óta, de amikor...
És az a Gagarin keresztneve.
És akkor a Gagarin jött, hogy mert első körben a Yurinak volt kiadója régebben, és amikor jött egy új kiadvány, akkor azt gondoltuk, hogy most nem keresünk új kiadót, csináljunk egy saját kiadót. De végül ezt nem a zenekarral csináltam meg, hanem Esztivel. Viszont a név az maradt. Ez egy ilyen... De a launching Gagarinban, a launching az arra vonatkozik, igen, hogy a zenekaroknak segíteni, elindítani a pályájuk.
Kilövitek őket. Igen. Szóval a vállalkozás az most már 10 éves, de nyilván ez teljesen más szerintem, vagy gondolom én, mint amikor elindultatok. Talán nem is ugyanazok vagytok. Milyen volt ez az út?
Hát amikor mi belevágtunk, akkor nagyon naív elképzeléseink voltak arról, hogy ez hogy fog működni. És akkor azt gondoltuk, hogy majd jó sok zene, ketten mindenkivel elbírunk, és teljesen jól fogunk tudni együtt dolgozni 10 zenekarral is, 10 zenekarral kezdtünk, aztán ez elég hamar kiderült, hogy ez nem működik, mert nagyon szétforgácsolódik az idő, az energia, az odafigyelés, meg minden 10 zenekar között.
Picit segítesz, hogy mit kell egy zenekar? Sok a munka, oké, értem, de hogy mitől sok a munka, mert laikusként azt gondolom, meghallgatjuk, elmegyek koncert szervezni, és így nagyjából.
Hát a koncert szervezés is mondjuk olyan 150 apró kicsi lépésből áll.
De maga a koncert részlete is rajtatok múlnak.
Mi egyeztetünk a szervezőkkel.
Tehát milyen lesz a látvány, ha a helyszín.
Hát ezt kell felügyelni. A zenekari menedzsment az olyan, mint egy cégnél a projektmenedzser tulajdonképpen. Hogy van egy csapat, jó esetben, hogyha megengedheted magadnak, van egy csapat, akiket irányítasz, és akiknek a munkáját összefogod. És ebben benne van a zenekar, benne van az, aki a marketinget csinálja, aki kommunikál a zenekar nevében, aki pályázatokat ír, aki buszosként elviszi a zenekart a koncertekre, tehát mindenki
technikai
benne van ebben
személyze.
A technikai személyzet.
És ezt is
illetve nem csak a mi részünkről, hanem a hely részéről is, tehát hogy arra az adott projektre nekünk velük is közösen kell dolgozni, tehát ott is van egy fénytechnikus, egy hangtechnikus, egy nem tudom, kidobó ember akár, vagy egy helyi szervező, akivel nekünk együtt kell dolgozni, és lebonyolítani ezt az adott eseményt.
És hát ez azért eléggé, mondjuk egy kockázatos műfaj.
Azt mondják, hogy az egyik legkockázatosabb
én megtérés. Csináltam néhány, hát ehhez gondolom. Nem mérhető rendezvény, de a mindegyik végén úgy éreztem magam, mint hogyha a bányából jöttem volna, és alig vártam, hogy már leülhessek, és végtelen leginkább a feszültség, az idegi feszültség, ezt hogy bírjátok? Hogy ez minden álljon össze, mert nem létezik, hogy minden hangszóró mindig szól, minden reflektor bekapcsol, a füstgép, tehát 6800 részlet van, ez hogy lehet bírni?
Szerintem el kell fogadni, hogy ezek benne vannak.
Oké, hogy elfogadod, de bírjátok? Mert én is azt mondom, hogy hát igen, egy esemény ez oké, de hát megőrülök benne.
Hát hol jobban, hol rosszabbul, szerintem ez is igen. Pont ugyanilyen. Amikor elkezdtük, akkor jobban bírtuk, azt mondanám, vagy nem tudom, akkor nyilván az újdonság varázsa is, meg a lelkesedés, meg a fiatalságunk, az is vitt minket előre. Most már azért én mondjuk kicsit vissza is vonultam valamennyire, szülési szabadságon vagyok, és nem nagyon tudom elképzelni most azt, hogy éjszakánként koncerteken töltsem az időmet, és ezzel a részével foglalkozzam a dolognak, úgyhogy az elején ez nagyon, ez a feszültség, ez jó is tud lenni, vagy
adrenalin,
nem? Tehát, hogy
adrenalin,
nekem igen, tehát hogy az elején ez egy jó dolog volt, hogy ha minden klappolt, vagy csak egy nagyon pici dolog nem klappolt, akkor azt mondtad, hogy ez egy jó esemény volt, és jól váltunk el, vagy hogyha valami nem volt jó, akkor meg tudtuk beszélni, vagy jól le tudtuk zárni, szóval ez nem egy, tehát ez feszültség, de nem feltétlenül rossz feszültség. Jó, hát vannak olyan koncertek, amik félre sikerülnek, meg ahol sok a probléma, de hogyha például a menedzsment, meg a zenekar, meg a helyi szervezők jól tudnak együttműködni, akkor ebből nem egy negatív feszültség csapódik le a végén, hanem oké, együtt megoldottuk, vagy legközelebb majd megoldjuk jobban.
Igen, még annyival egészíteném ki ezt, hogy az elején a kezdeti naív lendület vitt minket, viszont egy-egy nagyobb akadálynál lehet, hogy jobban stresszeltünk. Most már közel 10 évnyi tapasztalat van a hátunk mögött, és tudjuk, hogy mik azok a problémák, amikor stresszelni kell, és mik azok a problémák, amik igazából nem akkora problémák, és vagy meg tudjuk oldani egy picit nagyobb erőfeszítéssel, vagy pedig el lehet engedni, és nem befolyásolja döntően egy rendezvény kimenetelét.
Vagyis azt jelenti, hogy súlyoztok.
Igen.
Néhány perc zene után folytatjuk a Lancsin Gagarin történetét Csikán Eszterrel és Sándor Danival.
A dzsungelharc hamarosan folytatódik.